A mi segítségünk, karácsonyi Isten tiszteletünk, urvacsorai közösségünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztalunk téged, élő Istenünk, hogy egy szülött fiadat adtad érettünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te látható gyülekezetedben, a testvérek közösségében, ezen a karácsonyon. És igédre figyelve együtt borulhatunk le előtted. Együtt imádhatunk téged, várva csodát, hogy igéd és lelked által te itt vagy közöttünk, felemelsz bennünket és magadhoz ölelsz. Nagy szükségünk van a te szabadításodra, a te megváltó irgalmadra, arra, hogy te hordozd, te tartsd meg a mi életünket. Egyéni, gyülekezeti, egyházi, közösségi világméretekben egyaránt. Magasztalunk téged töredelmes szívvel, mert egyedül nálad van a bocsánat. Köszönjük, hogy a hirdetett íge mellett a látható íge, a szent jegyek is ezt hirdetik. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Áld meg karácsonyi ünneplésünket! Adj karácsonyi örömüzenetet, amelyet elvihetünk, amely megerősít, megvidámít, éltet és bátor szívet ad. Hallgass meg minket, élő Istenünk, a karácsonykor született, nagypénteken meghalt, húsvétkor feltámadott Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lehet által hozzátok is szólni kíván. Írva található Sámuel első könyve 27. fejezetében, a teljes fejezetben, mind a 12 versben. Isten igének felolvasását és annak magyarázatát, az ige hirdetést, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Dávid azonban ezt gondolta. Egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől. Legjobb lesz gyorsan elmenekülnöm a filiszteusok földjére. Akkor majd hiába üldöz engem Saul Izrael egész területén. Megmenekülök a kezéből. Elindult azért Dávid, átment 600 emberével együtt Ákishoz, Máuk fiához, Gát királyához. Letelepedett Dávid Ákisnál Gádban embereivel együtt. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid Gádba menekült, nem kereste tovább. Egyszer azt mondta Dávid Ákisnak, ha jó indulattal vagy hozzám, adj nekem helyet az egyik mezővárosban, hogy ott lakjam. Miért lakjék szolgád veled együtt a király városában? Akkor neki adta Ákis Ciklágot, és így lett Ciklág Júda királyai mindmáig. Az az idő, amíg Dávid a filiszteusok mezején lakott, egy esztendő és 4 hónap volt. Egyszer felvonult Dávid embereivel együtt, és megtámadták a gesúriakat, a gézerieket és az amálékitákat, Ezek voltak ősidőktől fogva annak a földnek a lakói, Súr felé menet Egyiptom országáig. Amikor Dávid leverte azt a földet, sem férfit, sem asszonyt nem hagyott életben, és elvitt juhot és marhát, szamarat, tevét és ruhanemüt, azután visszament Ákishoz. Amikor Ákis megkérdezte, hogy hova törtek be most, ezt felelte Dávid. A déli tartományban, Júda területére. Dávid azonban nem hagyott életben, és nem vitt Gálba sem férfit, sem asszonyt, hogy ne mondhassák el, mit csinált Dávid. Ez volt a szokása egész idő alatt, amíg a filiszteusok mezején lakott. Ákis pedig megbízott Dávidban, mert ezt gondolta, nagyon meggyűlöltette magát népével, Izraellel, ezért örökre az én szolgám lesz. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban karácsony ünnepén is folytatjuk Sámuel első könyvének magyarázatát. Ez a soron következő fejezet. És ahogy tegnap délelőtt is kitűnt, az Ószövetségben ott van Jézus Krisztus evangéliuma, a karácsony örömhíre. Ebben a mai még nehezebb, súlyosabb igében is felfedezhetjük ugyanazt, hogyha egy kis figyelmünk lesz erre, és Isten szent lelke megnyitja ehhez az értelmünket és a szívünket. Nagy szükségünk van erre, hiszen ez a nehéz ige nem csak a karácsonyi evangéliumát ragyogtatja fel előttünk, hanem felkészít bennünket a szent jegyek vételére is. Döbbenetes ez az ige. Dávid a kiválasztott ember. Izrael leendő királya. Jézus Krisztus ősatja. Az elhívott, az elküldött. Az Istennek kedves királya, szíve szerint való ember. Milyen mélyre jutott? Első olvasatra is kitűnt ez a döbbenetes mélység, megalázkodik bennünk a lélek. Hadd szedjem Újhegyre, hogy milyen mélységekig jutott el Dávid. Először is hallhattuk, elhagyta azt a helyet, ahová az Úristen őt állította. Ez nem volt könnyű hely, hiszen folyamatosan üldözte Saul, állandó próbatételek, nyomorgattatások között élet és halál mesdjéjén élt Dávid az embereivel együtt, és menekült a saját hazájában innen oda, onnan ide, de a helyén volt. És amíg a helyén volt, kapta az erőt, kapta a hitet, Isten oltalmazó szeretetével vette körül. És egyszer csak az történik, a Szentíró röviden erről tudósít bennünket, hogy Dávid elfáradt, és elhagyta a helyét. Azt a helyet, azt a feladatot, ahová az Úristen állította, és kitűnt az igéből, hogy maga akarta az életét, a sorsát a kezébe venni, megoldani végre ezt a nehéz helyzetet, és elmenekült idegenbe a szomszéd filiszteus területre, Gát királyához, Ákishoz. Aki pedig elhagyja az Istentől kijelölt helyét hűtlenül, annak nyomorúságos következményei lesznek. Az egyre mélyebben és mélyebben éli meg az élet nyomorúságait. Ezt látjuk a mai igéből. Vegyük fontolóra, urocsára készülve ezen az ünnepen, hogy a helyünkön vagyunk-e. És kérlek benneteket, hogy most vonatkoztassunk el a két mindjárt általam említett kifejezés kapcsán az aktuál politikától, de ki kell mondani, hogy más az üldözött, és más a menekült. Az üldözött, hogy életben maradjon, és teljesíteni tudja az Istentől rábízott feladatát, egy időre, Isten akaratának engedve elhagyhatja a helyét. Aztán majd visszatér. Az üldözöttön ott van az Isten áldása. Aki azonban menekül, és isteni felhatalmazás nélkül menekül, abban mindig van valami gyanús. Abban mindig ott kísért valamiféle hűtlenség, vagy Dávid esetében is ez történt. Nincs változás, belefáradtam, majd én megoldom, elmegyek a filiszteusokhoz, ott majd Saul békén fog hagyni, és végre megmenekülök. És egyre mélyebbre jutott Dávid azáltal is, hogy itt az idegen földön szinte véglegesen berendezkedett, és testi szemekkel egyébként látványos sikereket ért el, akik figyelmesen hallgatták az igét, ezt igazolni látják, hiszen a filiszteus királytól egy mezővárost kér magának, Ciklágot, tehát van már egy városa, berendezkedett az idegen földön, sőt, még látszólag visszaigazolást is kap, mert a Szentíró leírja, hogy ahogy Saul király megtudta, hogy Dávid a filiszteusokhoz menekült, többé nem üldözte őt. Legalábbis egy ideig nem üldözte őt. Lám, igazam volt, mondja Dávid, bejött, megszabadultam, megmenekültem. Az evilági látványos, testi szemekkel látható sikerek, amelyek hatalmas kísértést jelentenek, mert abban az illúzióban ringatnak bennünket, hogy ó, hát akkor most rendben vannak a dolgok, csak azt felejtik el, hogy ez ideig való, és közben egyre mélyebbre és mélyebbre kerülünk. És az ember látható, látványos, de ideig való sikerek rajtján felbuzdul, önhitté lesz, és azt mondja, megy ez nekem, és elfeledkezik önmagáról, és észre sem veszi, hogy elfeledkezik önmagáról. És itt jönnek azok a szörnyűségek, amelyeket olvastunk, és amelyről a Szentíró tényszerű, rövid tömörséggel ad tudósítást, hogy Dávid annyira elfeledkezett önmagáról, annyira berendezkedett idegenben, annyira elhagyva a helyét, elfeledkezett Istenéről, szent feladatáról, küldetéséről, Isten szeretetéről, hogy portyázott a szomszédos őslakosok között, és válogatott kegyetlenségeket művelt, kettős játékot játszott, miközben Ákis királynak hazudott, amikor megkérdezte tőle, hogy hol jártál, akkor azt válaszolja, hogy a déli tartományban, Júdában járt, mint a saját népe ellen fordult volna. Hazug és gonosz ember lett belőle. Hazug, gonosz, gyilkos. elhagyta az őrhelyét, idegenbe menekült, hűtlenül, berendezkedett ebben a világban, és önhitten válogatott gonoszságokat hajtott végre. Kedves testvéreim, bocsánat, nem tudok most karácsonyi romantikát ígérni, mert az ószövetségi ige ilyen, de az evangélium fel fog ragyogni. Nem mondjuk azt, hogy ó, hát ez ránk nem vonatkozik. Hát hányszor hagyjuk el mi is az őrhelyünket? Hányszor menekülünk nem isteni felhatalmazásra? Hányszor vagyunk hűtlenek? Hányszor rendezkedünk be csak ebbe a világba, és feledkezünk el az Isten ígéreteiről, és még az egyházban is hányszor bántjuk egymást, ha nem is szó szerint ölünk, de mégis tele van az életünk, még Krisztus látható testében az egyházon belül is válogatott nyomorúságokkal. Szóval itt nem csak Dávidról, itt rólunk is szó van. Aktuális ez az ige, Isten embere, Isten kiválasztott embere, az Úrnak kedves ember ilyen mélyre jutott. És hadd tegyem fel akkor a kérdést, hogy hát lehet ilyen mélyre jutni? Hogyan lehetséges ilyen mélyre jutni? Még az egyházban is, még a hit emberei is juthatnak ilyen mélyre? Nem csak Dávid kapcsán, a magunk élete kapcsán is, őszintén, töredelmes szívvel, úrvacsorára készülve válaszoljunk erre a kérdésre. Mert te tudod, meg az Isten látja igazán életednek mélységeit, hogy mennyi minden terhel, hogy mit követtél el a másikkal szemben. Most nem arról van szó, hogy ellened mit követtek el, hogy te mit követtél el. Hogyan juthatunk ilyen mélyre? Juthat ilyen mélyre hívő ember? Csak néhány választ fogalmazok meg, majd gondoljuk tovább, és ezek a válaszok mind a felolvasott ige szakaszból valók. Igen, úgy juthatunk ilyen mélyre, hogy nem vesszük tudomásul azt, hogy nagyon törékeny ez a békesség, kibékülés, ami ember és ember között létezik ezen a világon. Hát Saul és Dávid az előző fejezetben már sokadszor kibékült, és mégsem működik a dolog. Azért, kedves testvéreim, mert a kibékülés az emberi produktum, emberi erőlködés, paktumok terméke. Nem kibékülésre van szükség, hanem megbékélésre van szükség, amely az Isten szín előtt, bűnbánattal, töredelmes szívvel, a krisztusi kegyelembe kapaszkodva történik, és amelynek maradandóságára garancia az Isten hűsége és szeretete. Itt viszont csak kibékülés történt, és nem megbékélés. És minden ilyen kibékülés nagyon törékeny, és mélyre jut az ember, mélyre juthat, ha ezzel nem számol. És hát számoljunk azzal is, kedves ünneplő gyülekezet, hogy nagyon törékeny a mi hitünk. Hogy Dávid hite is nagyon törékeny volt. Mi jóléti társadalomban élünk. Felnőtt egy olyan nemzedék, hogy igazán komoly próbatétel nem ért bennünket, noha tele vagyunk állandóan panaszkodással és kritikákkal, de igazán nagy próbatétel nem ért bennünket. Majd, ha ilyen érne bennünket, akkor lenne igazán megpróbálva a hitünk. És milyen törékeny a hitünk, még a hétköznapi apró konfliktusokban is tapasztaljuk, hogy pillanatok alatt feladjuk, hogy pillanatok alatt úgy viselkedünk, mint Dávid, hogy elkezdünk lefelé száguldani a mélységek felé, és mintha nem is hívő emberek lennénk, úgy viselkedünk. A tanítványokkal együtt fohászkodhatunk, jövel Szentlélek Úristen, Urunk, taníts minket imádkozni. Urunk, növeld a mi hitünket, mert a hit mindenestől kegyelem, mindenestől az Isten ajándéka. Maga a hit csírájában és azáltal is, hogy elkezd növekedni és erősödni, és egyre inkább erősödik, és megszilárdul, és fává növekszik, és gyümölcsöt terem, és táplál másokat minden körülmények között. Mélyre juthatunk, mert törékeny a kibékülés, mert gyarló az ember, és mert törékeny a hitünk, jaj nekünk, ha az Isten Jézus Krisztusban közölt, a karácsonykor született Jézus Krisztusban közölt kegyelme nem siet segítségünkre. És ezt a kettőt számomra szíven ütő módon foglalja össze az első vers. Hogyan jutott ilyen mélyre Dávid? Ezt én nagyon aláhúztam a Bibliámban. Végig kitartott. Kérte az Isten segítségét. Újra és újra kezdte, hogy ne csüggedjen el, hogy ellen tájjon hitben Saul gyilkos indulatával szemben. És a mai ige elején így kiállt fel, hogy hát előbb-utóbb úgyis el kell vesznem, mert Saul nem hagyja abba. Értitek, amikor törékeny kibékülés és a törékeny hit annyira összetörik, hogy az ember belefárad, és végleg belefárad. És azt mondja, hogy elég volt. Én még megpróbálok valamit csinálni, majd meglátjuk, hogy sikerül-e, de igazából Dávid itt, ezen a ponton emberileg feladta. Még szerencse, hogy az élő Isten nem adta fel, ő utána nyúlt. De van ezzel kapcsolatban tapasztalatunk, amikor eljutnak odáig a dolgaink, hogy legyintünk, nem lehet itt semmit se csinálni, nem megy, előbb-utóbb úgyis ez lesz a vége. Most nem is beszélve arról, hogy az élet vége a halál. Fölösleges erőlködni, amikor az ember feladja, amikor leszámol minden hittel, minden reménységgel, amikor teljesen kiürül, kiég. Ne ezt fogalmaztatott itt meg az első versben. Hogyan juthatott Dávid ilyen mélyre, hogy elhagyja az őrhelyét, hogy gyarló módon kézbe veszi a sorsát, és berendezkedik ebben a világban, és válogatott gonoszságokat művel, és még hazudik is. Hát azért, mert törékeny a kibékülés. Mert a Isten nem siet segítségünkre, törékeny a mi hitünk, és úrrá lesz rajtunk, bocsánat a kifejezésért, de így értjük, úrrá lesz rajtunk a teljes depresszió, amiben a jóléti társadalmakban nem is hiszitek el, hogy mennyi ember szenved. Sokkal többen, mint amennyiünkön ez látszik. Na valami ilyesmi történt Dáviddal. És aztán megindult a lejtőn. Kimondhatatlan mélységek felé. És akkor felteszem a lényegi kérdést. Lehetséges ilyen mélységből szabadulás, kedves testvéreim? Lehetséges? Hát éppen ez a karácsony evangéliuma. Ez az, ami fel kell, hogy ragyogjon most úrvacsodára készülve az ünnepi gyülekezet előtt, és ezért merészeltem elővenni a folyamatos igemagyarázat elvét követve ezt az igét, mert felragyog a karácsony evangéliuma, amely azt hirdeti, hogy ne féljetek, hirdetek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz, szabadító született nektek. Nem akárki, a mindenható Isten, aki egyedül képes rajtunk segíteni, és a szabadító azt jelenti, hogy a mindenható Isten, akinek mindenre van hatalma, a mennyből aláhajolt, alányult érettünk, és kiemelt olyan helyzetből, ahol mi már emberi erővel teljesen tehetetlenek lennénk. Viszont ha ez így van, hogy van szabadító, hogy utánunk nyúl az Úr, és kiemel, és utána megtart, és hordoz, és üdvözít erre a világra, és az örök életre nézve, akkor kimondhatjuk a karácsony evangéliumát, hogy nincs olyan mélység, amiből ne lenne megoldás, ne lenne szabadulás. Ez a karácsony evangéliuma. Vegyük ezt nagyon komolyan, és akik ezt már valaha megtapasztalták, azok tudják, hogy ez mit jelent. Persze ezzel a drága kegyelemmel, ezzel a szabadító irgalommal, utána nem lehet visszaélni, utána elkezdjük a megszentelődés útját járni, de most itt a lényeg a karácsony örömhíre. Utánunk nyúl az Isten, a szabadító, az övé után, az ő népe után, utánad, és nincs az a mélység, amiben ott hagyna, hogy Dávidot is kiemelte. Minden kegyelem. És erre egy perc türelmet kérve két példát hadd mondjak, hogy szemléltessem ezt a gyönyörű karácsonyi evangéliumot, és oldjam ezt a nehéz ószövetségi igét. Az egyik egy direkt példa, a másik egy egészen hétköznapi példa. A direkt példa arról szól, ami lenyűgöző és áldott tapasztalatom, hogy amikor börtönlátogatásokon veszünk részt, többször olyan helyeken, ahol nagyon súlyos bűnökért elítélt rabok fogvatartottak, töltik a büntetésüket. És amikor ők megtérnek, kiállnak és bizonyságot tesznek, és a bizonyságtételük első része az, hogy elmondják, hogy miket műveltek. Akkor összerezzenek, mert még a negyede is sok, nem hallottam ilyeneket, és még a kísértő is dolgozik bennem, hogy amikor áttér a megtérésére és arra, hogy hogyan tapasztalta meg az Isten szabadító irgalmát, még szinte kételyek vannak bennem, hogy hát ezek nem keresztény sablonok, hogy valóban így van. Na de vannak olyan fogvatartottak, akikkel évről évre találkozunk, és ott vannak már 25 éve, és ugyanúgy vallják ezt a csodát. És van olyan fogvatartott, aki 25 év után szabadult, és hívő emberként él, mert valóban megváltozott az élete. Mert megszületett Jézus Krisztus, ahol ember már nem segíthet. Az élő Isten az ő szabadító hatalmával lenyúlt. Jézus Krisztusban ez történt. Megváltott, megszabadított. Mondom, ez egy direkt példa. Értsük jól, alkalmazzuk a mi életünkre, a mi helyzetünkre. De említek egy hétköznapi példát is. A családi Isten tisztelet előtti napon a gyermekeknek egy csendes napot szerveztünk. Ennek a csendes napnak része egy áhítat, kézműves foglalkozás, karácsonyi műsor próbája, meg egy filmvetítés is, aminek mindig van valami igei tartalma. Egy 35 perces rövid filmet vetítettünk a gyerekeknek, amely 1956-ban készült Párizsban, Párizsnak a Belleville negyedében, ahová ma már nem ajánlatos bemerészkedni egyébként. Mi nemrégiben megpróbáltuk, és áldom az Urat, hogy baj nélkül túléltük. Edith Piafot egyébként ott tették ki, születésekor egy lépcsőre, ma is emléktábla őrzi ennek a lépcsőnek a helyét. És ez a film egy kisfiúról szól, aki ebben a negyedben nőtt fel, és egyszer iskolába menet, lát egy gyönyörű piros léggömböt, felmászik érte, lehozza magának, és viszi boldogan az iskolába, mutogatja, mindenhol vele van, ez a piros léggömb, ez a kisfilm címe is, a piros léggömb. Na de a társai elirigylik tőle. és szervezkedés indul azonnal, hogy hogyan vehetnék el. Vagy ha hát nem lehet sok aki, az az egy piros léggömb, akkor hogyan lehet széttaposni, lecsúszvízni ezt a léggömböt. Hogyha nekünk nincs, akkor neki se legyen. És a szervezkedés addig-addig zajlik, amíg végül sikerrel járnak, pazar felvételeket látunk, hogy próbálják csúszvízni a léggömböt, egyszer aztán csapatokba szervezve kicsavarják a kezéből, és egy fiú a hatalmas bakancsával a léggömbre tapos és széttrancsírozza. Hatalmas puffanással. Ilyen az ember. Dávid is ilyen mélységekig jut. És mondom, nem csak róla szól, rólunk szól. A mindennapokban hányszor tapossuk szét a másét, ahelyett, hogy örülnénk a másénak, ahelyett, hogy megbecsülnénk, elirigyeljük, csúszlizzuk, széttapossuk az egyházban is, kedves testvéreim, széttapossuk a másik örömét. És azzal zárul az a gyönyörű rövid film, hogy ahogy szétrancsírozta a fiú a nagy patájával ezt a piros léggömböt, egyszerre csak Párizs összes negyedéből mindenhonnan léggömbök ezre jönnek felé a kisfiúhoz, aki megfogja ezeket a léggömböket, és ezek a léggömbök felemelik őt. Hát ez már a rendező részéről egy vízió, de megkérdeztem a gyerekeket. Miről szólt ez a film? És megdöbbentő válaszokat adtak, hogy mennyire értették. És aztán a végén összefoglaltuk, és arra jutottunk, hogy ne felejtsétek el. Azért jártok hittanra, azért tanultok a karácsonykor született, húsvétkor feltámadott Jézus Krisztusról. Mert az élő hit olyan ajándék, amit nem vehetnek el tőletek soha. Minden mást elvehetnek, ezt nem vehetik el tőletek soha, és ha széttaposnák, még inkább megerősödik a hitetek. Még több lesz, még erősebb, még nagyobb, és a dolgok fölé emel benneteket, ha nagy baj van. Örüljetek, vigadjatok, megtartó született nektek. Így járuljunk az Úr szent asztalához, ezzel az örömmel. Vegyétek, egyétek, vigyétek. Úgy legyen. Amen.